Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, ugyamint az szól hozzánk a mai napra kijelölt igeszakaszból a János evangéliuma 6. fejezetének 30. versétől a 35. versig, valamint a 41-től 42. versig terjedő igeszakaszokból. A hosszabb igeszakaszt most helyünkön maradva, de figyelmes szívvel hallgassuk. Erre megkérdezték Jézustól, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték, nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja? A mennyből szálltam le. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, a mai napra kijelölt igehirdetési alapigénk a mennyei kenyérről szól, és egyben készít bennünket az új kenyérért való hálaadás ünnepére, így az aratás után és a figyelmünket erre a csodára irányítja, amit itt Jézus megfogalmaz, mint egy párhuzamba állítva önmagát a Mózes által kért és a nép szükségét beteljesítő mennyei kenyérrel, a mannával, amely a mennyből szállt le és életet adott a népnek, hogy ne kelljen elpusztulniuk ott a pusztaságban. És ugyan nem olvastuk fel, de talán emlékszünk a történetre, a kivonulás történetére, amikor minden nap jött a manna az égből, és minden napra lehetett összegyűjteni, de nem lehetett aztán eltenni másnapra, mert megbüdösödött, és mindig újra és újra kellett szedniük, és mindig újra és újra jött ez az ajándék, és így maradtak életben aztán. A kenyér példája, amely ma újra elénk áll, és mint egy figyelmeztet, tanít bennünket a jézusi titokra, a mennyei valóságnak a tulajdonságaira. Ellentmondásos példa ez, és ellentmondásos a történet maga is, hiszen ott van egyszerre Jézusnak az igénye, a kijelentése, a hívogatása erről a az emberi értelmet meghaladó, de mindenki által vágyott ajándékról, amely örök életre táplál bennünket, és ott van a népnek a bizalmatlansága, visszautasítása. Ez a kettőség végig kíséri persze a hitet, az életünket, és éppen ezért alkalmas a kenyér is arra, hogy erre ráirányítsa a figyelmünket. Az első ilyen ellentét, hogy a kenyér az sokak munkája, de mégis felülről jön. Ezt olyan nehezen érti meg a modern ember, és a gazdák azok úgy voltak sok helyen, hogy bizalmatlanul figyelték a gyerekeknek az imádságát, amit az iskolába tanultak, amikor hálát adtak a kenyérért, és megköszönték Istentől, hogy nekik adta azt a mindennapi kenyeret, mert büszkén mondták, hogy hát nem az Isten adja, hanem azt én teremtem elő nektek. Valóban van egyben a kenyérben az emberi munkának a gyümölcse, az a titok, az a csoda, hogy összefoghatunk, hogy megszervezhetjük az életünket, hogy van, aki vet, van, aki arat, van, aki megőrli a búzát, van, aki megsüti a kenyeret belőle. sokan összeadják a tudásukat, és az emberiségnek ez a szervezettsége jelenik meg a kenyérben, a társadalom, a kultúra, ami emberré tett bennünket, és ez büszkeséggel töltheti el az embert, és úgy érzi, hogy ha sokan vagyunk, ha együtt vagyunk, ha összefogunk, akkor mindenre képesek leszünk. Ez is benne van a kenyérben. A kenyér az, amelyik a közösségnek, a kultúrának, a társadalomnak a terméke. És ez a mai világ, ez nagyon büszke erre a tudására, büszke erre az összefogásra, büszke erre a hatalomra, amely a kezében van. De azt mondja az ige mégis, hogy ezt nem felejthetjük el, hogy mindez felülről jön. Mindez az ajándék, ez felülről jön. Az életnek a titka van a kenyérben, de az élet az egy ajándék. Az élet az egy titok. Az élet az egy csoda. Az élet a létezésnek az öröme, az mindig az Isten iránti hálára buzdíthat bennünket, és kellene, hogy buzdítson minket. Amikor a kenyeret látjuk, amikor az életet látjuk, amikor arra gondolunk, hogy milyen sok erő van az emberiségben, és milyen sok áldás gyűlik össze az összefogásban, akkor Istenre gondolhatunk. És az lenne a normális, az egészséges, a természetes, ami a lelki egészségét az embernek megadná, hogy ez jusson eszébe róla, hogy felülről kaptuk. Felülről kaptuk az egészségünket, az erőnket, a szeretetünket, az összefogásnak az lehetőségét. Isten akarata szerint van ez, de az ő ajándéka is egyben, a mi munkánk eredménye. Aztán a második ellentét, vagy ilyen kettőség a kenyérben, hogy mennyei kenyérről szól az ige, amit mégis sokan ismernek. Ezt vették Jézus szemére a zsidók, hogy hát hogy mondhatod te azt, hogy mennyei kenyér vagy, hogy te vagy az, aki Istentől jöttél, amikor ismerünk jól, ismerjük a szüleidet, az apádat, az anyádat, itt nőttél fel közöttünk, mit akarsz te ilyeneket mondani? A kenyérnek, a Krisztusnak, a mennyei kenyérnek valóban van egy ilyen nagy áldása, amit Kálvin János úgy fogalmaz, hogy Krisztus velünk együtt ember fiává lévén minket magával együtt Isten fiaivá tett. Van egy ilyen csodálatos titka a Krisztusnak, hogy helyet cserél velünk, hogy ami mik vagyunk, azt magára veszi, ez a mennyei csoda, az Isten fia, és az ő istenségét, az ő hatalmát, az ő Isten előtt való kedvességét, azt ránk ruházza, nekünk adja. Azt írja Kálvin, hogy a földre való lejövetelével felmenetelt készített számunkra a mennybe. Hogy miután felvette a mi halandóságunkat, halhatatlanságát közölte velünk. Hogy magára jövén erőtlenségünket, saját erejével erősít meg minket. Hogy felvévén magába a mi szegénységünket, átárasztja reánk gazdagságát. Hogy magára vévén igazságtalanságunknak ama terhét, amely alatt gyötrődünk, saját igazságába öltöztessen minket. Ez a mennyei kenyérnek az áldása. Így ajándékozza nekünk azt, ami egyébként nem a miénk, és mégis nekünk adja, mintha a miénk lenne. És mégis ez a mennyei valóság, ez a titokzatos valóság egészen közelivé is tud válni, és közelivé kell, hogy váljon. Mert azt mondják Jézustól is, hogy hiszen ismerünk téged jól, olyan hétköznapi vagy. Az igazán nagy dolog, amikor ez a kettő, az ellentétes kettő, ez egyé válik, hétköznapivé válik. Pár hete Szabó István püspök úr mondta azt, hogy olvasott egy prédikációs kötetet, egy bizonyos Robert Schuller nevű 80 esztendős amerikai prédikátortól, akinek az ige hirdetésére még mindig 5000 ember jön össze egy kristály katedrálistak nevezett templomba, Los Angelesbe, sőt még autós parkolóból is, mint egy autós mozi gyanánt is lehet őt hallgatni a kivetítőn, figyelve őt és kihangosítva a parkolóba. Végigolvastam a prédikációit, mondta, és mindegyike arról szól, hogy hogyan kaptok erőt, hogyan kaptok önbecsülést, mit jelent pozitív gondolkodásra jutni, hogyan lehet kibogozni az élet összegubancolódott szálait, és így tovább. Egy szóval nagyon gyakorlatias és fontos, életvezetési tanácsokat mond az ige hirdetésében. Hát úgy gondolom, hogy ez hozzá tartozik az igazi ige hirdetéshez. Nem, mintha ez elég lenne, mert akkor sokan lennének ilyen prédikátorok, akiknek 5000-en hallgatják az ige hirdetéseit vasárnapról vasárnapra, még 80 éves korukban is, de nyilván nem ilyen egyszerű, hogy ezt meg lehetne egy recetbe fogalmazni, hogyha arról beszélsz, hogy hogyan kell az életedet vezetni, meg ilyen pszichológiai tanácsokat ad valaki, akkor attól még sokan fognak összejönni a város túlsó oldaláról is, hogy ezt meghallgassák. Ez nem olyan nagy dolog lenne. De valami mégiscsak van ebben az ige hirdetőben, hogy össze tudja kapcsolni ezt a kettőt. Hogy a mennyei Krisztusnak az jótéteményeit azt hétköznapivá tudja tenni. Mert ez ilyen. A Krisztus jótéteménye az ilyen hétköznapi jótétemény, mint a kenyér is. Egyszerre mennyei is, egyszerre földi is. Egyszerre az örökké valóságról is szól, de egyszerre szól erről az ideig valóságról is. Egyszerre táplál bennünket egy örökké való boldogságra, és vigasztal bennünket, és utat mutat nekünk itt, ezen a földön is. Ez az ellentét is megvan a mennyei kenyérben és Krisztus személyében egyaránt. Aztán érdekes ellentét az, hogy örök életre szóló ajándék ez, amit ő tud hozni, és amit ő adott nekünk, és kínál a világnak, mégsem kívánja az ember. Mégis visszautasítják, mégis megbotránkoznak benne. Mégsem kell ez sokaknak, vagy a legtöbbeknek. De ne gondoljátok, hogy csak a zsidók voltak ilyenek. Napokban kezembe került Ulakcsai Antal nagytiszteleti úrnak egy ige hirdetése. Szeretnénk majd összegyűjteni, ami a hagyatékából megmaradt, és kiadni hamarosan. És ebben idéz, hogy 1923-ban egy konferencia alkalmából járt Halason egy akkor fiatal pap, és ige hirdetésében a templomban ezeket mondta. Mikor a parókiáról a templomba jöttünk, erős férfi emberek sűrű sokadalma feketé lett a piactéren. Akkor még itt volt a piactér, az egyházi tulajdonban volt ez az egész terület, és itt tartották a piacnapot, nyilván ezek szerint vasárnap is volt piac, és ahogy jöttünk, erős férfi emberek sűrű sokadalma feketé lett a piactéren, köszöntésükből megtudtam, hogy atyafiak. Arra gondoltam, hogy fér el a tömeg a templomban. De nem jöttek be a templomba. Miért? Hát nekik nem kell a Krisztus kenyere, kérdezte 1923-ban a prédikátor. Akkor sem kellett a halasi atyafiaknak. Gondolom most is sokan vannak a vásárban ők, de szerintem nem azért nincsenek itt, mert máskor sem nagyon jönnek el. Ez egy érdekes dolog, érdekes ellentét az ajándék nagysága és az emberi igyekezet, az emberi kívánság között. Hiába a legnagyobb, amit kínál Krisztus, mégis kevesen élnek vele. Viszont van egy másik ellentét is, hogyha valaki mégis megkóstolja ezt az ajándékot, ha valaki megízleli ennek az édességét, ennek a csodáját, akkor újra és újra kívánni fogja. Igaz, hogy Jézus azt mondja, hogy aki egyszer eszik ebből a kenyérből, az nem éhezik meg soha, de ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kívánná újra és újra és örökké. Nyilván elegendő a Krisztus kegyelme, és erre utal az ő szava, elegendő arra, hogy örök életre tápláljon bennünket, de amíg ebben az életben élünk, amíg ezen a földön járunk mi is, addig a mannához hasonlít ez a mennyei kenyér, amit nem lehetett eltenni másnapra, hanem mindig újra és újra táplálkozni kellett belőle. Nem lehetett elraktározni, és az Isten igéje is ilyen. Ez a kenyér is ilyen, amit ő ad, hogy újra és újra ennünk kell belőle, hogy ne feledkezzünk el róla, és tápláljon bennünket, de kívánni is fogja valóban az ember újra és újra ezt. Mégis, ha egyszer megízleli, akkor a többi az mind ízetlen lesz, fűszertelen, keserű ehhez képest. Most jöttünk vissza a két hetes szabadságunkról, és mosolyogva gondolok arra, hogy a gyerekeink, amikor fagylaltot kértek, és az elég sokszor előfordult, akkor mindig lefigymálták azokat a fagyikat, azt mondták, hogy hát ez kevés is, rossz is, a halasi az sokkal jobb. Hát ha egyszer valaki megkóstol valami jót, akkor utána már minden más, ha nem olyan jó, az csak ilyen szájhúzogatós lesz, ilyen, hát ha más nincs, akkor ez is jó, de az igazi azért, az mennyivel jobb és mennyivel több. Hát a mennyei édesség is ilyen, a mennyei, a Krisztusnak a valósága is ilyen. Ha valaki egyszer mégis megízleli, akkor már csak azt fogja kívánni, azt már arra vágyik. Napról napra. És így fogja táplálni az örök életre. Aki egyszer megkóstolja, az nem akar mást. Az nem akar mást azon kívül. És ha el is távolodik tőle, mindig honvágyat fog érezni utána, és visszavágyik. Visszavágyik a Krisztus közelébe. Visszavágyik a gyülekezetbe, mert nincs ennél jobb. Hiába kínál, hiába kecsegtet, bármi más. Mindenről kiderül, hogy az mulandó, hogy nincs, ami versenyre kelhetne a Krisztussal, ezzel a mennyei kenyérrel. Boldog az, aki egyszer megkóstolta, és nem kint van a piacon, és beleveti magát a hétköznapiságba, a mulandóságba, nem is érzi a lélek éhségét, az sok elfoglaltsága miatt, hanem betalál a Krisztushoz, oda talál, és megkóstolja, megízleli, közelengedi a lelkéhez, mert nem fog többé másra vágyni. Köszönjük meg Istennek ezt a nagy ajándékot újra és újra, az élet kenyerét, a mennyei kenyeret, amely Krisztusban eljött és felkínálja magát nekünk, hogy örök életre tápláljon bennünket. Amen.